Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabadesésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Itt van velünk Kovács Róbert, a Szembeveszetten prémium üzletág vezetője. Szervusz, Robi!
Szervusz, Viktor! Köszöntöm a hallgatókat!
Fontos témával kezdjük a mai adást, ugyanis a március az a vastagbél rák megelőzésére való felhívásnak a hónapja, meg egyébként az agykutatás hónapja is, de most erről fogunk beszélgetni az előbbiről, ugyanis a kolorektális betegségek és a megelőzésük a témánk, és ugye a gastroenterológiai klinika nemrég rendezte a kolorektális napokat. Ennek témájáról is fogunk beszélni dr. Ritz Istvánnal, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika Intervenciós Gastroenterológiai Tanszék vezető egyetemi docense. Üdvözöljük!
Jó napot kívánok!
Kezdjük azzal, hogy mennyire népbetegség a vastagbél daganat, a végbél daganat manapság, mennyire gyógyíthatóak ezek a betegségek ma már?
Sajnos nagyon gyakoriak, sőt az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedésről van szó. A férfiak esetében második, harmadik helyen jár a daganatos megbetegedések között, illetve a hölgyek esetében is harmadik, negyedik helyen van. Annyit kell tudni, hogy Magyarországon nagyon gyakori, tehát 10 milliós populációra számítva, lényegében évente 10 000 új vastagbélrákos esetet diagnosztizálunk, és azt kell sajnos mondanom, hogy közel 5 000 ember hal meg vastagbél rák miatt egy évben. Azt lehet tudni, és sajnos az megint csak a Magyarországnak a rossz eredménye, hogy sajnos világviszonylatban is vezetők vagyunk vastagbél rák előfordulása szempontjából, a populációra százalékosan lebontva. Európában Szlovákia mellett, fejfej mellett lényegében első-második helyen vagyunk, és világviszonylatban is sajnos dobogós helyen vagyunk. Tehát nagyon aktuális egy ilyen hírről beszélni, pláne márciusban, és nem hiába beszélünk erről márciusban, és nem hiába volt az, hogy március első hétvégén szerveztük meg most már második alkalommal a kolorektális napokat, mint egy tudományos szakmai nappal, mint egy kvázi laikusoknak egy ilyen, mondhatjuk így, egy bemutatóval, mert a március a vastagbélrák megelőzésére felhívó hónap, mert régóta ismerjük és hallunk róla, meg hallottuk róla, hogy még látjuk is októberben, hogy a Lánchíd, a Vár, a Parlament rózsaszínbe borul. Hát a vastagbélrák az a március, és kék színe van, egyéb más daganatok mellett is természetesen, de tudni kell róla valóban azt, hogy tényleg egy olyan rákos megbetegedésről van szó, ami nagyon gyakori, és sajnos azt kell mondanom, hogy még mindig halálos betegségről van szó.
Az, hogy nálunk meg, ha jól emlékszem, Szlovákiát említette, tehát itt Kelet-Európában ez egy ennyire komoly előfordulású betegség, ennek valami genetikai oka van, táplálkozási oka van, életviteli oka van.
Esetleg a szűrővizsgálatokra
való. Vagy mi minden lehet az oka, hogy ez így ilyen Kelet-Európa?
Amit Robi te mondtál, tehát természetesen egy genetikai, mondjuk így predispozíció, egy hajlamot lehet látni. Nyilván vannak olyan genetikai, molekuláris genetikai betegségek, amelyek egyértelműen kimutathatóak a halmozottan előforduló családban, halmozottan előforduló daganatok esetén, meg vannak ezek a különféle familiáris daganatos megbetegedések, amiben a vastagbélrák is benne van. De azt is ki lehet mutatni, hogy abban az esetben, hogyha valakinek csak a daganat előfordult valakinek a családjában vastagbélrák, akkor nagyobb valószínűséggel egyeneságon, tehát egyenesági rokon, tehát testvérszülő, akkor nagyobb valószínűséggel lehetséges az, hogy annak az illetőnek is vastagbél daganata lesz. Ez nem egyértelmű a genetikai vonzata, de valami azért van az ilyen szporadikusok mellett is, és ahogy mondom, vannak kifejezetten olyan genetikai eltérések, amelyek vastagbélrák kialakulásával járnak. És ahogy te is mondtad, nyilván a környezet, az életmód, a stressz, az elhízás, a dohányzás, a nyugati típusú ételeknek a fogyasztása, a vörös húsok fogyasztása, ezek mind olyan faktorok, amelyek, hogyha több faktor együtt van, mi se tudjuk még pontosan, hogy hol van az, amikor így bekapcsol valami, de mindesetre 10-15 év kell ahhoz, hogy egyáltalán egy polip kialakuljon, és erős szerintem beszélni fogok a későbbiekben, mint rák megelőző állapot. Tehát egy hosszú folyamatról van szó, ami sok-sok tényezős, de egyértelműen egy olyan végkifejletbe torkolik, ami egy rossz indulatú daganat.
Az, hogy ma még mindig 5000-10000 ember évről évre érintett ebben, és új betegként megjelenik, és sajnos sokan meg is halnak. Néhány évtizeddel ezelőtt gyakorlatilag szinte nem nagyon volt terápia az ilyenfajta daganatok esetén, úgyhogy alapvetően az, hogy egy picit javult a helyzet, az alapvetően a diagnosztik kus rész fejlődésének, vagy a beavatkozások megjelentek, amivel ez megoldható, vagy terápiás módszerek vannak, vagy pedig akkor térjünk rá itt a beszélgetés lényegére, hogy a szűrés lett egy kicsit komolyabb az előző évtizedekben.
Igazából azt kell mondjam, hogy minden szerencsére fejlődést mutat, tehát mind az onkológiai kezelés már egy olyan esetben, amikor már kialakult a daganat, vagy megtörtént a műtét, vagy nem lehet megoperálni a beteget, vagy tehát kvázi egy nem operába, nem műthető daganatról van szó, mert távoli áttétekkel áttétei is vannak a betegnek, az adott betegnek, tehát az onkológiai kezelés is elő tudott lépni, különféle bizonyosan célzott kezelés fajtákkal, akár immun oldalon, akár genetikai, molekulás genetikai oldalon, és természetesen az, hogy a technikák, a sebészeti technikák is javultak, és a minimál invazív beavatkozások, tehát a laparoszkópos vastagbélsebészet is előre tudott lépni, sőt a robotsebészet, ami nálunk elérhető az egyetemen, a klinikán. Ezek mind adottak azt, hogy olyan helyzetekben is már lehet kvázi kuratív, tehát gyógyító jellegű beavatkozást végezni, ami korábban nem volt lehetséges. És azt kell mondjam, hogy valóban, ahogy te is mondtad, a szűrő vagy a megelőző vizsgálatok, amelyek nagyon fontosak, és ez valamilyen szinten egy kicsit egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kettős dolog, mert ezt ki lehetett mutatni, amikor a 2000-es években elindult ez a program az Egyesült Államokban, hogy vastagbélrák szűrés, mint vastagbél tükrözés az első és arany standard módszer a vastagbélrák kiszűrésére, vagy hát a vastagbélrák megelőző állapotok a polipok kiszűrésére is. Gyakorlatilag az első években megemelkedett a diagnosztizált esetek száma, mert nyilván olyanokat is kimutattak, amiket korábban nem mutattak volna ki, mert nem volt még a betegnek olyan panasza vagy tünete, ami miatt ugye elkerült volna orvoshoz. Viszont megkapta a behívást a szűrővizsgálatokra, egy egészséges kampány mellett elment egy ilyen vizsgálatra, és kiszűrték a daganatot. És ebből a szempontból ez nagyon fontos, hogy Magyarországon is most már több éve van a kormányzat által biztosított szűrőprogramok között, a vastagbélrák is, és ez működik is minden megyében. Magyarországon jelenleg a két lépcsős szűrő jellegű vizsgálatok vannak. Az azt jelenti, hogy a 60 fölötti életkorú populációnak küldik ki a háziorvosok segítségével egy széklet vizsgálatot, és ezt a székletet kell beküldeni a háziorvosokon keresztül, megy be egy ilyen központi laboratóriumban, ahol megnézik, hogy van-e a székletben vér. És azokat az eseteket, amelyekben székletben vért találnak, azokat hívják be vastagbél tükrözésre. Tehát ez a szűrőprogramnak a része. Nyilván ez nem tud akkora populációt felölelni, még az elmúlt években ugye rengeteg ugye fennmaradó meg restanciánk van, mert ugye most kezdődött ez el pár évvel ezelőtt, de ez megy, és ez újból megújult, mert 2023 végén lejárt az első kvázi időszak erre, most megindult, és 24 januárjától is folytatódik ez a szűrőprogram, ami nagyon fontos. Az elején, ahogy mondom, az Egyesült Államokban és a nyugati országokban is azt tapasztalták, hogy nagyobb lett az esetszám, tehát hamarabb szűrték ki, viszont ezekben az esetekben nagyobb valószínűséggel olyan eltéréseket szűrünk ki, amelyek még nem egy olyan előreadott állapot, ami kvázi nem gyógyítható. Illetve nagyon fontos az, hogy az egészségtudatos életmód és erre a felhívás és ezt megelőzésképpen nem csak ugye a rákszűrés és a vastagbél tükrözés, az 50-60-as populációban nagyon fontos, hanem az, hogy megfelelő életmódot éljünk és próbáljuk megelőzni azt, hogy kialakuljon egy ilyen betegség.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy hány éves kortól kell erre egyébként, vagy kellene erre mindannyiunknak odafigyelni, és mindenféle behívó nélkül is szűrésen megjelenni.
Hát az öntudatos életmód és a mondjuk így az egészséges életmód az gyakorlatilag gyerekkorunk óta már a szüleinknek valamilyen szinten, vagy hát nekünk is a gyerekeink irányában ez egy felelősség, egy egészségtudatos nevelés, tehát ebből a szempontból nem lehet elég korán kezdeni. Ugye azok a dolgok, azoknak a faktoroknak próbáljuk csökkenteni, amelyekre egyértelműen kimutatták, hogy összefüggést mutat a vastagbélrák kialakulásával, és jelenleg az európai ajánlás 50 évet mond, tehát 50 éves kor fölött vagy 50 éves kortól érdemes elvégeztetni legalább egy egyszer egy vastagbél tükrözést. Jelenleg a 60-as korosztályban megszólítva, tekintettel arra, hogy abban az állapotban, és erről még nem beszéltünk, de ahhoz, hogy valamiből egy daganat kialakuljon, tehát az, hogy egy polip kialakuljon, azt nem tudjuk, hogy mennyi idő. Azt tudjuk, hogy egy polipból körülbelül mennyi idő alatt lesz daganat. A polip az a rákmegelőző állapot, amely egy olyan kicsi eltérés a nyálkártyán, amit nagy eséllyel egy endoszkópus vizsgálat során el lehet távolítani. Tehát maga egy szűrés az önmagában hozza a diagnosztikus értéket, és kiszűrjük azokat az eltéréseket, amelyek gyanúsak vagy már sajnos a betegséget mutatják. Viszont olyan rákmegőző állapotokat tudunk megtalálni, amelyeket abban a minutumban, tehát abban az egy ülésben akár el tudjuk távolítani. Tehát egyben terápiás beavatkozás is ez a vastagbél tükrözés. És ez nagyon fontos, hogy még egy polipból kialakul nagy vonalakban, és erről szoktuk mondani, az ökölszabály kb. 10-15 év mire daganat lesz. Tehát rengeteg időnk van, és ezért is van az, hogy jelenleg Magyarországon a 60 éves korosztály van meghívva, és ők vannak benne ebben a programban, de az ajánlás az 50 év fölött ajánlja a vastagbél tükrözést mindenkinek, akinek a családja nem terhelt. Nyilván onnantól kezdve terhelt a család, akkor már korábban érdemes elkezdeni, és az Egyesült Államokban most már az új ajánlás, ez tavaly óta van így, az amerikai gasztroenterológiai társaság 45 éves kortól javasolja a tükrözést.
Maradva a korosztályoknál is, pont erre szerettem volna referálni, hogy a 45 éves korosztály, ezt én is olvasom közben itt a jegyzeteimben, hogy Európában is folyamatosan nőtt a 20-as, 30-as és 40-es korosztályban is a vastagbéldaganatos esetek gyakorisága. Ebből mennyire lehet következtetni arra, hogy más korosztályok is veszélyeztetettek, vagy ezek egészen kivételes esetek?
Általában ugye azt szoktuk nézni, hogy nézzük a nagy átlagot. Van egy Gauss-görbe, és annak van a középső része, ami a legnagyobb mennyiségben. És ott látjuk azt, hogy ez a 60-70-es éves korosztálynál van a csúcsosodás, ugye ennél a betegségnél. Természetesen 90 éves korban is előfordulhat, és előfordulhat fiatalabb korban is. Sajnos azt látjuk, hogy egyre gyakrabban látunk olyat, hogy mondjuk nincs is a családban, és gyakorlatilag megjelenik egy 20 éves, 30 éves páciens nálunk, akinek vastagbéldaganata van. Ennek az oka, ez az, amit jelenleg nem tudunk, de nagyon nagy valószínűséggel a környezeti faktorok játszanak szerepet. És mondom, most félretéve azt, hogy egyértelműen ismert családi halmozódást mutató genetikai megbetegedés van, amely egyértelműen hajlamosít a vastagbélrák kialakulásra, tehát ezek mellett is azért sajnos látunk olyan sporadikus eseteket, amikor fiatal korban jelenik meg. Ebben az évben is már volt, és sőt egy kolléganőm ezt fogja bemutatni a fiatal gasztroenterológusok munkacsoportjának az éves nagygyűlésén most áprilisban, hogy pont nekünk is volt az elmúlt egy hónapban két olyan esetünk, amelyik az egyik egy 30, másik egy 20 éves fiatalember, akinél vastagbél rákot diagnosztizáltunk.
Az előző mondatokban vagy gondolatokban említette, hogy általában egy polip kialakulása után eltelik nagyságrendileg egy évtized, ami idő alatt abból egy daganatos megbetegedés alakulhat ki. A polipnak már vannak olyan egyértelmű tünetei, ami arra, hogy mondjam, ébresztheti rá az érintett beteget, hogy valamit kell ezzel kezdenem, vagy ez is csak egy szűrésnél szokott általában kiderülni, hogy már egy polip van, vagy akár több is.
Ez a poliptól is függ, meg annak a méretétől és az elhelyezkedésétől is függ, hogy milyen tüneteket meg...
Vagy akár tünetmentes is lehet ezek
igen,
szerint.
De így van pontosan. Tekintettel arra is mondtam, hogy Magyarországon a két lépcső szűrés van jelenleg, az azt jelenti, hogy a székletvér vizsgálat. Tehát a székletben a vért vizsgáljuk. A székletben a vér lehet akár a felső tápcsatornából is származhat egy fekélyből, ad abszurdum, vagy valamilyen kis kapilláris tágulatból, és mondjuk az ember szed egy véralvadásgátlót, és az okozhatja azt, hogy időnként megvérzik, és az a széklettel kimutatható. Azonban ugye azt gondolják, hogy a polipoknak a nagy része, amik ezt kimutatták, és volt már egy tanulmány erről, hogy igazából a polipoknak csak 60%-a vérzik időszakosan, tehát van egy 30%, amelyik nem, vagy vannak ezek a néma polipok, sőt, akár több is, de több ilyen tanulmány van. Ezt nem tudjuk pontosan megmondani, de valamilyen szinten látjuk azt, hogy azok a polipok, amelyek nagyobb méretűek, vagy mondjuk azt, hogy nagy fokozott kockázattal bírnak rák átalakulására, tehát már tényleg az utolsó, mondjuk az előszobájában vannak a ráknak, azok nagyobb valószínűséggel és gyakorisággal fognak vérezni, és tekintettel arra, hogy több daganatot látunk a bal vastagbélfélben, tehát a bal kolonfélben, ahogy szoktuk mondani, azoknak is inkább a tünetek között van a vérzés. De ugye egyéb más tünetek is vannak, és ezek, amivel nagyon szeretném felhívni mindenképp a figyelmet, hogy olyan esetben, amikor székletnek a miensége és a habitus, ezt szoktuk mondani, hogy a széklet habitus változás, tehát megváltozik a székelési rendje valakinek. Van egy akaratlan fogyás, vagy vért lát a székletében visszatérően, megmagyarázhatatlan hasi fájdalmában panaszai vannak, ezek mind olyan alarmtünetek, amelyek mindenképp további kivizsgálást igényelnek.
Mennyien jelentkeznek a klinikán az ilyen behívótól függetlenül szűrésre saját maguk?
Hát és engem az is érdekel, hogy a behívóval együtt mennyien jelentkeznek?
Hány ilyen vizsgálat zajlik a klinikán egy évben körülbelül?
Hát azt kell mondjam, hogy naponta körülbelül 20 vastagbél tükrözést végzünk a klinikán, minden nap körülbelül, de ezeknek nagy része olyan, hogy követés, vannak szűrés közöttük, van olyan, akik már utánkövetés van, van, akiknek panaszok miatt végezzük. Nyilván nem beszéltünk a gyulladásos bélbetegséges populációról, akiknek kvázi gyakrabban kell vizsgálni őket, meg ugye úgy diagnosztizáljuk ezt a betegséget is, de elég sok ilyen vizsgálatot végzünk. Az eseteknek a több mint 50%-a azért valamilyen szinten ilyen daganat gyanú miatt történik, és ez csak a mi klinikánk. De nyilván a beteg nem tud egyenesen úgy beérkezni hozzánk, hogy betelefonál, hogy ők szeretne egy vastagbél tükrözést, nyilván van rá ilyen lehetőség, erre van a magánszektor, de általában ezek mindig az alapellátón keresztül jutnak el hozzánk. Hol néha sajnos később, néha korábban, ugye betegnek panaszai vannak, nyilván első körben felkeresi a házi orvosát. Tehát azért egy klinikára csak úgy bejönni az utcáról, nem nagyon szokás, tehát mindenképp valamilyen ajánlással. De természetesen elég sok ilyen beteget konzultálunk, tehát szakvéleményt adunk róla, illetve utána próbáljuk minél gyorsabban előjegyezni vastagbél
tükrözésre. Közben számoltam így fejbe, miközben hallgattam Igen. Önt, hogy ez éves szinten 5-6-8 ezer szűrés lehet, amit a Semmelweis Egyetem klinikája elvégez. Most ha hozzáteszem még az egyéb egyetemi klinikákat nagyobb kapacitásokkal, akkor is néhány tízezer ember lehet szerintem, aki érintett, úgyhogy biztos, hogy remek, hogy így ráfókuszáltunk erre a témára, mert szerintem sokkal több embert kellene, hogy ez megmozgasson, és nem csak márciusban.
Hát ez abszolút így van. A március az valamilyen szinten csak kampány és felhívást tudunk biztosítani a márciusi hónapban, mint a tavasz első hónapjában. Nem is tudom, hogy miért esett a választás a márciusra, de az biztos, hogy 2000-től, tehát 2000, tehát 24 éve az Egyesült Államokban már a március hónap az a vastagbélrák megelőzésének a hónapja, és az Európa Unió 2008-ban csatlakozott hozzá, tehát ott is már 16 éve. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi kampány. A március az nyilván csak a felhívást mondja, illetve a felhívás az, hogy figyeljünk az egészségünkre, és főleg a vastagbél daganatra fókuszálva. Természetesen folyamatosan gondolni kell rá, és nyilván mi se. Tehát általában is szokott lenni egy ilyen nagyobb rendezvény, vagy olyan rendezvény, ami hangot kap a médiában, akkor utána a következő hetekben, hónapokban nagyobb valószínűséggel kapunk több hívást, meg konzultációs kérést, mint máskor. De ez így jó is, mert hogy valamilyen szinten ez a kampány, ez felhívásra arra, hogy egészségtudatosan próbáljunk élni.
Köszönjük szépen, hogy
köszönjük a beszélgetést, sok infót kaptunk. Köszönjük szépen.
Nagyon szívesen.
Dr. Ricz Istvánnal, a Semmelweis Egyetem Sebészeti Transplantációs és Gastroenterológiai Klinika Intervenciós Gastroenterológiai Tanszék vezető egyetemi docensével beszélgettünk. Mindjárt folytatjuk az egészségkódot.
Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a Szabad Esésben. Egészségkód. Legyél a Rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
A Mikrobiom, mint rossz és jó lakótársaink címmel tartott előadást a HCM Science Café rendezvénysorozat keretében dr. Juhász Szilvia, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ rák mikrobiom kutatócsoport vezetője. Most a testünkben található mikrobiomokról és szerepükről fogunk beszélgetni, és aki itt van velem a vonalban, dr. Juhász Szilvia. Üdvözlöm!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm és köszöntöm a hallgatókat!
A legelső körben vegyük sorra azt, hogy hogyan van jelen a szervezetünkben a mikrobiom, mennyi van belőle, és mi a szerepük?
Mi a mikrobiommal foglalkozunk, de valójában nem csak a baktériumokról van szó. Vírusok, gombák, egysejtű állatok is élnek bennünk. Ez az egész egy nagy életközösséget formál, amit mikrobiomnak nevezünk. Nagyon magas a számuk, a mikrobiomnak akár 10 trillió is elérheti a számot, a tömegük viszont töredéke a miénknek. Ez összesen akár néhány tíz dekagram lehet, hiszen hogyha megfigyeljük az emberi sejtek méretéhez képest, a mikrobáknak a mérete, a sejteknek a mérete sokkal kisebb. És hogyha ezt szemléltetni szeretném, úgy tudjuk elképzelni, hogy egy borsó szemet hasonlítunk egy kosárlabda mérethez.
Ha jól értem, ez a kosárlabda az emberi sejt, a borsó szem az pedig a mikrobiom, ami bennünk van. Mitől függ az, hogy milyen mikrobiomok vannak bennünk?
Magát a mikrobiomot úgy vagyunk képesek magunkba felszedni a táplálékunkkal, a környezetünkből, ivóvízből, és maga a környezet, a körülöttünk lévő mikrobák, azoknak az összetétele fogja, illetve az életvitelünk meghatározni, hogy nekünk milyen lesz utána az összetétel a mi szervezetünkben.
Az immunrendszerünkre milyen hatással vannak ezek a mikrobiomok?
Az immunrendszerünk kell egy részük képes együtt élni, hiszen vannak olyan baktériumok, amelyeknek a jelenléte nélkülözhetetlen az életünkhöz. Vitaminok, tápanyagok felszívódásához szükséges, és ők rendelkeznek olyan mechanizmussal, amelyeket képes az immunrendszer úgymond figyelmen kívül hagyni, viszont vannak olyan baktériumok, amelyek úgynevezett patogén baktériumok, és ezek viszont veszélyt jelentenek az immunrendszerünk számára, és ilyenkor a védekező mechanizmus az aktiválódik.
Ezeket a veszélyes baktériumokat hogyan tudjuk felszedni? Ami után bennünk van, hogyan tudjuk ezeket kiszűrni a szervezetünkből?
Igen, ahogy mondta is, őket is fel tudjuk venni akár táplálékkal. Erre egy egyszerű példát tudnék mondani, amelyet pár évvel ezelőtt írtak le kutató kollégák. Az Escherichia coli önmagába egy velünk élő, a bélrendszerünkben élő baktérium, viszont van neki egy olyan változata, amely egy úgynevezett genotoxint, kólibaktint termel. Maga ez a baktérium pálcika alakú, nagyon jól ismert, viszont ezt a genotoxin termelő változata akár 20%-ában az embereknek előfordulhat, és ez a káros anyag viszont elindíthat különféle folyamatokat, aminek a révén a mi DNS-ünk károsodni képes.
És akkor átérünk arra, amiről az előadásban is beszélt, hogy a mikrobiomoknak milyen hatásuk van a rák kialakulására, illetve van-e szerepük a rák kialakulásában. Az ilyen jellegű veszélyes baktériumok, ezek azok, amikről beszélünk most?
Igen. Ezek olyan baktériumok, amelyek genotoxin termelnek, és ezek a szervezetünkre káros anyagok, ami ebben az esetben említettem, az Escherichia coli-nak a kólibaktin termelő genotoxinja, és ez azért is veszélyes, mert magához, a DNS-ünkhöz képesek kötődni. Tehát a maga a DNS az nem csak ugye a szaporodáshoz kell, hanem benne vannak azok az információk, amelyekkel a sejt a megfelelő működéshez nélkülözhetetlen fehérjéket állít elő. Viszont abban az esetben, hogyha egy ilyen E. coli, kólibaktin termel, és ez a kólibaktin a sejtjénkbe jut, és képes kapcsolódni a DNS-hez, akkor ez akár DNS keresztkötéseket és végeredménybe akár a DNS-nek a törését is okozhat, amelyek rákos folyamatokat tudnak elindítani.
Lévén, hogy ezt a műsort 3 éve én vezetem, nyilvánvaló, hogy voltak olyan beszélgetéseink, amikben szintén beszéltünk a mikrobiomokról, és emlékszem, egy olyan beszélgetésre egy orvossal történt, amiben arról volt szó, hogy az iparosodás után egyszerűen a sterilizált környezet az olyan hatással volt a mikrobiomokra, hogy ha addig volt, most mondok egy számot, mittem én 1 millió mikrobiom, akkor annak csak egy része maradt meg. Szóval, hogy sokkal szegényebb lett a mikrobiomoknak az ökoszisztémája az emberi szervezetben. Ezt ön biológusként alá tudja támasztani, illetve ön egy más perspektívából ezt meg tudja nekünk magyarázni, hogy mi történt?
Igen, természetesen ezzel egyetértek, hogy a modern életvitelünk, illetve ez a modern környezetünk kihatással van természetesen a mikrobiomunknak az összetételére. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy más az összetétel, bizonyos szempontból lehet azt mondani, hogy szegényesebb, viszont más szempontból lehet akár gazdagabb is, és mindenképp azt említeném meg, hogy ez a steril környezet, hogy nagyon sok vegyszert, tisztítószert használunk, ez mindenképp tudja befolyásolni, illetve ezen felül a táplálék. Tehát azért mi nagyon sokat utazunk, és az utazásaink során is tudunk más, hogyha több időt eltöltünk külföldön, akkor is tudunk az ottani környezetből a táplálékkal felszedni. Tehát igazából én még ezt tenném hozzá, hogy az utazási szokásaink is, illetve az életmódunk, táplálkozásunk tudjon nagyon-nagyon befolyásolni magának a mikrobiomunknak az összetételét.
A mikrobiomoknak az lenne a legjobb, hogyha maradnánk a helyünkön, és nem utazgatnánk annyit?
Inkább akkor úgy fogalmaznék, hogy akkor sokkal egyformább lenne az egy adott életközösségben élőknek, például családon belül, akár egy városban élőknek a mikrobiomja. Viszont a táplálkozási szokása minden embernek más, ezért egy bizonyos összetétel az teljesen megváltozhat, akár egymás közelében élő emberek között is.
Ha már ez így alakult a világban, akkor ön szerint mi a megoldás? Tehát az evolúció is nyilvánvalóan alakul, ahogy alakul, a testünk teszi a dolgát, de milyen megoldást lehet arra találni, hogy a sterilizált világ, vagy az utazásainknak a gyakorisága, amik ugye ezeket a mikrobiom ökoszisztémákat felboríthatják, valahogy balanszálva legyenek?
Én megmondom őszintén, hogy személy szerint én azt látom járható útnak, hogy egyrészt jobban oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra, nagyon változatos étrendet kell kialakítanunk, természetesen annak függvényében, hogy figyelembe véve, hogy az illetőnek van-e valamilyen speciális ételallergiája, illetve az, hogy remélhetőleg pár év múlva kialakulnak erre olyan szűrő vizsgálatok, ami például a bélrendszerben élő baktériumok összetételét tudja akár székletből is kimutatni, mert az ilyen vérvételt nem igénylő egyszerű szűrővizsgálatok nagyon meg tudnák könnyíteni azt, hogy egy ember saját mikrobiom összetételébe betekintést nyerhessen, hogy egy adott státusz, hogy milyen státuszon van az adott illető, hogy például ez ilyen kóros baktériumok túlszaporodtak-e az ő szervezetébe, vagy neki a mikrobiomja egy normál összetételű, ami nem jelent egy nagyobb kockázatot betegségek felvételére.
Ugye itt az étkezési szokásokról elég sokat beszélünk mostanában. Vannak olyan nagyon hibás elgondolások arról, hogy mit kell ennünk, mondjuk a városi embereknek. Szóval, hogy bevásárolunk a szupermarketben, és akkor erről is vannak ilyen, nem tudom, ilyen teóriák, hogy hát a szupermarketben már nem azt kapjuk, már nem annyi tápanyag van mondjuk egy gyümölcsben vagy egy zöldségben, hanem menjünk el a biopiacra. Na jó, de nem teheti meg mindenki. Szóval, hogy mik azok a hibák, amiket elkövethetünk ezek mentén, a teóriák mentén?
Az első és a legfontosabb, hogy nagyon sok ember étkezik gyors étterembe, ott viszont elég sok esetben az ételnek a minősége az elég alacsony, illetve a mozgás szegény életmód. Tehát igazából, hogyha meg tudnánk találni az egyensúlyt, és nem is feltétlenül kell állandóan bioboltba vásárolni, hogyha most megtalálja az ember úgy az egyensúlyt, hogy zöldségek, gyümölcsök, rostokban gazdag élelmiszerek, illetve egy átlag testmozgás meglegyen, akkor ezek mindenképpen javíthatóak, és mindenképpen jótékony hatással vannak a szervezetre, illetve a mikrobiom összetételre is.
Mi a helyzet a pékárukkal? Most, ha már maradunk az élelmiszereknél, és a szénhidrátokkal. Például ugye pékárut nagyon sokat fogyasztunk, mindenhol van, minden utcasarkon van egy pékség, vagy egy kávézó. Igazából szénhidrát gazdag életmódot folytatunk, szóval ezekkel mi a helyzet? Itt például mire kell figyelni?
Én megmondom őszintén, hogy nagy örömömre szolgál látni azt, hogy egyre több a reform pékség, ahol már
mondjuk ez is lehet a marketing.
Odafigyelnek arra, hogy megfelelő minőségű, rozsban gazdag lisztet használjanak, kevesebb adalékanyagokat, és sokkal egészségesebbek legyenek ezek a pékáruk, és ezeknek a fogyasztása természetesen nem túlzott mennyiségben, akár tényleg jótékony hatással lehet a mikrobiomunkra is.
Térjünk vissza egy picit még a beszélgetésünk vége felé az előadására, a mikrobiom, mint rossz és jó lakótársainkra. Ugye a rossz lakótársakról most elég sokat beszéltünk, de mi a helyzet a jó lakótársakkal? Ők hogyan teszik a dolgukat megfelelően, és válhatnak-e ők is kártékonnyá akár a szervezetünkben?
Tehát a jó lakótársaink igazából ők mindenképpen elengedhetetlenek az emésztésünkhöz, a vitaminok, egyéb tápanyagok felszívódásához, tehát ők mindenképpen úgymond szimbiózisba élnek velünk, segítik a mindennapjainkat, viszont őnekik szerepük van akár a kórokozóknak a kiszorításában is, viszont előfordulhatnak olyanok, mint amit az a beszélgetésünk elején említettem, hogy olyan Escherichia coli törzsek jelennek meg, amelyek valamilyen okból kifolyólag módosulnak, és sajnos előfordulhat az, hogy a jó baktériumok rossz baktériumokká válnak, és ez jelenthetnek igazából megint kockázatot a daganatos betegségek megjelenésével.
És ez az, amiről még keveset beszéltünk, a daganatos betegségek azok hogyan tudnak megjelenni, amikor van egy ilyen felborult ökoszisztéma a mikrobiomokkal a szervezetünkben. Szóval nézhetjük azt is, hogy mennyi időre van szüksége ennek az ökoszisztéma felborulásnak ahhoz, hogy aztán rákos sejtek alakuljanak ki.
Maga a mikrobiom ökoszisztéma felborulásához, ahhoz, hogy ezek a káros baktériumok túlszaporodjanak, ennek változó lehet az időtartama. Általában az a megfigyelés, hogy ezek valóban egy hosszabb folyamatok, tehát az ilyen daganatok kialakulásához akár 5-10 év is kellhet, tehát lassú és hosszadalmas folyamat, de ez annak függvénye is, hogy ezek a rossz baktériumok mennyire és hogyan szaporodnak el, mert vannak olyan esetek is, hogy más környezeti tényezőkkel kölcsönhatásban ezek a folyamatok akár fel is gyorsulhatnak. Tehát ez így ilyen esetben változó, tehát több tényezős, több faktoros történet. És abban az esetben, amikor ezek a káros baktériumok elszaporodnak és elkezdik ezeket a genotoxinokat termelni, ahogy említettem, mutációkat képeznek a DNS-ünkben, és ha ezek a mutációkat valamilyen okból kifolyólag nem képes a mi DNS-hiba javító mechanizmusunk javítani, mert alapjáraton van egy ilyen védekező mechanizmusunk is, és ezeknek a mutációknak a száma halmozódik, előbb vagy utóbb a sejtnek az úgynevezett rákos transformációját fogja okozni, és amikor kialakul egy ilyen kis primér sejt, akkor utána ez már egy korlátlan szaporodást fog magával hozni, és kialakul előbb-utóbb egy hosszú folyamat révén maga a daganat, akár a vastag belünkben.
Azt lehet tudni, hogy melyik daganat típusra milyen mikrobiom jelent negatív vagy akár pozitív hatást?
Szerencsére egyre több adat áll rendelkezésre, nagyon sok kutató, akár Magyarországon, külföldön is a világban szerte dolgozik ezen, és megfigyeléseket végeznek, és egyre több baktériumfaj törzs van azonosítva egy adott betegséggel, és ennek a száma így növekszik. Tehát azt tudom mondani, hogy egyre nagyobb és bővülő rálátásunk van erre.
Nem bírom magamban tartani, itt az adatfelhasználás, illetve a mesterséges intelligencia használata, az mennyiben tudja az önök munkáját segíteni?
Maga az adatfelhasználás, tehát hogy egyre több úgynevezett bioinformatikai adat áll a rendelkezésünkre, az nagyon meg tudja könnyíteni a munkákat. Vannak nagyon híres adatbázisok, amelyek mindenki számára elérhetőek, és oda kutatók töltenek fel kutatási eredményeket, akár tumoradatokból, vagy egyéb kísérletekből végezve, és ezeknek az újraelemzése, illetve használva természetesen a legújabb technológiákat, mesterséges intelligenciát megkönnyíti a mi munkánkat is, illetve összehasonlítási alapot tudnak adni a mi kísérletei eredményeinkkel.
Az előadásának táptalajt adó kutatás az lezárult, vagy az még folytatódik?
Mivel a kutatócsoportunk elég fiatal, 2023. szeptemberében alakultunk, ezért inkább még azt mondanám, hogy nagyon elején tartunk a kutatásainknak, és remélhetőleg még hosszú évekig ezen fogunk tudni majd dolgozni.
Vannak ilyen meetingek, ahol bedobják, hogy milyen témákat érdemes érinteni a következő években?
Tehát most például... Természetesen. Igen, tehát mi nekünk mindig vannak kutatói fórumaink, nyilvánosak is, illetve zárt körüljek is, ahol mi megbeszéléseket tartunk kutatótársainkkal, és figyelme az adott aktuális szaklapokat, mindig figyelemmel kérjük, és mi is próbálunk rugalmasan alkalmazkodni az adott kutatási területen belül a kutatási kérdésekhez.
És akkor még egyet áruljon el, ez az előadás, amire hivatkoztunk a beszélgetésünk során, elérhető-e valahol?
Igen, tehát ez elérhető, ez ugye a HCMM Science Café előadás a Facebookon, és annyi még, hogy ugye ez a HCMM Kutatóintézet, ez a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központjában jön létre.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Nagyon szépen köszönöm én is, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhettem önökről a kutatásainkról.
Dr. Juhász Szilviával, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ Rák Mikrobiom Kutatócsoport vezetőjével beszélgettünk. Ennyi volt mára az Egészségkód. A műsor folytatódik a Szabad Esés után, maradjatok velünk.
Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőinek műsorát hallottátok a Szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglaljorvost.hu.